betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az országos egészségügyi stratégia a következő 7 év prioritásait hivatott összegezni, különös figyelmet fordítva a járóbetegellátásra, a megelőzésre, valamint a korai felismerés elősegítésére. Emellett beszélni kell a védőoltás stratégiáról is, amely 2023 és 2030 között nem teszi kötelezővé az oltást, mindezt úgy, hogy vannak olyan szérumok, amelyeknek a felvétele igenis kötelező. Viszont ha a stratégiát nézzük, akkor kijelenthető, hogy vannak előremutató részei. A kérdés csak az, hogy lesz-e akarat és szándék ezeket megvalósítani. Témánk országos egészségügyi stratégia, avagy a jövő medikális megtervezése. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Vas Levente, urológus főorvos, az Egészségügyi Minisztérium volt államtitkára, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kulcsfontosságú lehet a következő 7 év az egészségügyi szektor számára, ezt hangoztatja most a Politikum. Ez egy olyan területről beszélünk, ami számos sebből vérzik, amelyekkel sokáig nem foglalkoztak kellőképpen. Miben lehet akkor más a jelenlegi évtized hátra levő része? Kezdjük ezzel a beszélgetésünket.
Az egészségügyi stratégiát, az első nagyobb egészségügyi stratégiát 2014-ben Böni Csólyó miniszter, szociáldemokrata miniszter, fiatal miniszter, fogorvos kollega állította össze, és 2020-ig, 21-ig tartott. Elviekben a megvalósulása az kevesebb, mint 10-15%. Hogyha körülbelül ilyen megvalósulása lesz ennek a mostani stratégiának, akkor úgy, ahogy ön is mondja, ez elkeserítő az egészségügyi szakpolitikusok, az egészségügy szervezői, és ugye nem utolsó sorban nekünk, betegeknek. Hiszen azt jelenti, hogy második alkalommal is kiderül, hogy csak azért írunk stratégiát, hogy legyen valami, amire lehet hivatkozni, de az nincsen betartva, és 7 év elég hosszú idő ahhoz, hogy a végén ne legyen felelős. Romániai politikai helyzetben, hogyha nincsenek szakpolitikusok, akik folyamatosan jelentenek arról, hogy akkor most milyen állapotban, milyen stádiumban vagyunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk ezekről az információkról, hogy senki ne legyen, aki számon kéri a lakosság érdekében ezeket az adatokat, ezeket a számokat, és elég nehéz laikusként a betegek számára ezt számon kérni, hiszen ez a stratégia se tartalmaz olyan indikátorokat, amelyek az egy évre, két évre, három évre szóló sarokszámok, hogy meg lehetne nézni, hogy akkor most ahhoz képest, hogy azt mondhatod, hogy 2024 végére ez lesz, mennyire valósult meg ez a, tehát nincsen rész problémáira bontva. Ugyanaz van, mint hogyha egy kisgyereknek azt mondanánk, hogy légy szíves, takaríts ki a házat. De hát egy 9-10 éves kislány ezt nem tudja, hogy kell csinálni. Szét kellene neki bontani arra, hogy akkor most légy szíves, Zsuzsikám, sepert ki a konyhát, utána töröld le a port a szobába, és így van esélyünk, hogy elérjünk oda, hogy együtt közösen megtervezve ezt a dolgot, ellenőrizve ezt a részt, még hogyha nem is teljes, de elégedettséggel, adott esetben gratulációval megvalósítsuk azokat a célkitűzéseket, amelyek amúgy nem tévesen, de jól le vannak írva, elfogadhatóan maradjunk ennyiben, le vannak írva a stratégiába 2030-ra.
2030-ra, de ahogy elhangzott, 2014 és 2020 között a stratégia 10-15%-a valósult meg, akkor mire elég ez az előttünk álló 7 év a mostani stratégia esetében? Van esély arra, hogy gyökeresen megváltozzon az egészségügy?
Én egészségügyi szakpolitikusként, közegészségügyisként is az urológia mellett azt látom, és azt hiszem, akarom a betegekkel együtt, hogy legyen meg egy része ennek. Mert a COVID-19 után a 2021-es év az relatív jó tervezéssel telt el. Tehát vártuk a COVID végét, harcoltunk a járvány ellen, és abba bizakodtunk, hogy a felszínre hozott egészségügyi rendszer problémákat 22-23-ba 24 közepéig a választásokig meg tudjuk oldani. Ehhez képest a 21 tervezése, álmodozása után a 22-23-as év az egy szinte tétlenkedéssel telt el, és hogyha csak a marosvásárhelyi égett kórházra gondolok, vagy ugye az oltási láznak az elmaradása, és annik, hogy erre az egészségügyi miniszter magyarázatot adott volna, hogy miért szűnt meg ilyen hirtelen a kényszer, annélkül éljük az életünket, hogy egyáltalán számokat kapnánk az amúgy még mindig kórházi elhalálozásokról, COVID-19-es, tehát SARS-CoV-2-es koronavírus fertőzésben fertőződő betegek haláleseteiről nekünk szakembereknek sincsen adatunk. Tehát ahhoz képest, hogy az máskor és a COVID-19 alatt folyamatosan mindenhol ez folyt ki, nem csak szakember, hanem egyszerű laikus ember is legalább 4-5-ször hallotta ezt, vagy olvasta a médiában, ma még a szakemberek számára se biztosítják azokat a legminimálisabb információkat, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember lássa, hogy körülbelül milyen szinten van, és adott esetben ezzel biztassa például a kockázati csoportot, hogy a továbbiakban is szükség lenne az oltakozásra. Sőt, nem találnak a családorvosok egy-egy jelentkező mellé társat, akit be lehetne oltani még, és azt a 3-4 oltakozni vágyó embert számot összeszedje, hogy érdemes legyen megnyitani a flakont, amivel be lehet oltani az embereket.
Egy dolog a koronavírus, de visszatérve itt a stratégiára, hogy megvan írva, lehet követni, nincsen évekre lebontva, viszont van egy teljes kép, amit kaptunk. Lesz-e akarat arra, hogy kivitelezzék ezeket a pontokat? Lesz-e a tervből valóság, vagy ahogy már sokszor láttuk Romániában, elakad a folyamat, mert nincs valós akarata a megvalósítás mögött?
Minden politikai párt el kell döntse, hogy mennyire szeretné az egészségügyel foglalkozni. Én azt látom, hogy a Románia Magyar Demokrata Szövetségben csak látszólag van meg ez a szándék. Tehát igazából szakpolitikusaink, ha nem vagyunk kormányon, akkor elviekben mindössze a kórházi szinten vannak, és csak kórházi szinten hallassák a hangjukat, és igazából ennek a nyomon követése nem kimondottan politikai feladat vagy politikai téma. Úgy gondoljuk, hogy ezt nem mi kell vigyük, hanem valaki más. Én ezt most intézményes szintről beszélek, és nem magamról. Én azt látom, hogy a szociáldemokratáknál ott bőven van szakpolitikus, szenátor képviselő is, aki ezzel a témával foglalkozon, sőt túl sok van, és ezért igazából bénítják egymást, blokkolják egymást, professzorok, volt miniszterek, igazából három is van volt miniszter, államtitkárok, volt államtitkárok a liberálisoknál, amiután a 20-as, 21-es évben az övék volt a vezetés, egy bizonyos megtorpanás érződik, ott kevésbé vannak erre taktikák, stratégiák, talán az államelnök mellett dolgozó tanácsadó konferenciár, tehát előadó tanárasszony, endokrinológus, ő az, aki próbálja kézben tartani ezeket a dolgokat, és egy európarlamenterük is van, aki orvos, és próbál az európai onkológiai programmal, különböző finanszírozásokkal foglalkozni. Én azt gondolom, hogy szükség lesz erre az elkövetkezendő 4 évben, és az úszerések ugyancsak meg vannak torpanva, de náluk is van szakember, az aurosoknál nincsen szakember, de ők szeretnének az egészségügyel foglalkozni, mert érzik, hogy az embereknek ez politikai téma lehet, hogy érdeklődés van az egészségügy téma irányába. Én bízom benne, hogy az én pártom is, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség fontosnak fogja tartani ezt, és ki tudunk alakítani egy olyan csapatot, amivel folyamatosan számunk kérhetjük vagy hogyha a kormányon lennénk, akkor vihetnénk ennek a szekérnek, ennek az egészségügyi stratégiának a jobbik részét. Mondok néhány jó dolgot belőle. Tehát például én azt jónak tartom, hogy azt mondja, hogy nem kötelező az oltás, de legalább 90%-ot a kötelező gyermekkori oltásokból be kellene adni. Hogy legalább 50%-át, 70%-át a lakosságnak értesíteni, tájékoztatni kellene a különböző oltóanyagok, különböző prevenciós programok, különböző megelőzési programoknak a jelentőségéről, a fontosságáról. Tehát, hogy érni el 2030-ig, hogy 50%-a a lakosságnak érezze és tudja, hogy mi a dolga az egészség megőrzése szempontjából. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Itt szükség van a médiára, különböző beszélgetésekre, kerekasztalukra, konferenciákra, családorvosok támogatására. Jó dolog az, hogy világosan pontozza azt, hogy a családorvosi rendszer, a járóbeteg rendszernek a támogatása a prioritás. És hogy a kórházi rendszert legalább 20-25%-kal csökkenteni kell. Itt most felhívom a figyelmet, nem a kórházi felületeknek a csökkentéséről van szó, nagyobb felület kellene egy-egy betegnek, egy-egy ágynak, de kevesebb ágy kellene, és több személyzet, hogy a betegeket jól lássák el, jó hotelszolgáltatásokkal, tisztasággal, minden kórteremnek mosdója legyen, hogy ezáltal is a kórházi fertőzések számát csökkentsék. Tehát ha ez a dolog megvalósul, akkor elviekben van esélyünk arra, hogy több pénz maradjon az onkológiai, a daganatos megbetegedéseknek a kezelésére, és hogy több pénz maradjon a gyógyszereknek, családorvosi ellátásnak, járóbetegrendelőknek a fenntartására. Van azonban ellentmondás, hogy egy egészségügyi stratégia az számtalan más szekundértörvényre, amit most kell megírni, tehát másodlagosan kell megírni, és számtalan már létező stratégiára épül. Ilyen például az ágyszám stratégia. Az ágyszám stratégiában a miniszter azonban ezelőtt egy fél évvel, a következő 3 évre semmit nem változtatott az ágyak számán, amivel a biztosító pénztár kell dolgozzon. Ugyancsak 119 ezer ágyban határozta meg 2025-re is azt az ágyszámot, amit a biztosító pénztár meg kell szerződjen. Hogy lehet akkor lecsökkenteni 25-30%-kal az ágyok számát, hogyha te az első 3 évben ezt nem írod elé, nem teszed kötelezővé ezt a dolgot. Hogy lehet elérni a járóbeteg rendelőknek a finanszírozását és a javítását, hogyha az ország, és most áttérek egy picit az egészségügyről a cégek finanszírozására, ha egészségügyi miniszterként nem emeled fel a hangodat, és nekünk az a feladatunk, hogy felemeljük a hangunkat, és jelezzük a fiatal orvos kollégáknak, a szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy harcolunk értük. Nem lehet az, hogy a kezdő orvos vállalkozását, PFA-ját, vagy éppen ilyen mikrovállalkozását, amiben el tudná indítani odahaz a szülőföldjén a cégként a rendelőjét, azt ne 1%-os adókategóriába sorolt, hanem már az induláskor azt mondta, hogy ő 3%-os adót kell fizessen. Vagy éppen profitadót kell fizessen, PFA-ról beszélve, növelt egészségbiztosítást kell fizessen, hiszen ez a pénzösszeg és ez a nagyobb költsége a cégnek, plusz még számítógépvásárlás, digitális programoknak a megvásárlása, személyzet alkalmazása, különböző személyszerződéseknek a megkötése, bérleti költségek igazából olyan mértékben megemelik a kiadásaikat, hogy nem fognak járóbetegrendelőt nyitani a szülőföldön, hanem mind próbálnak kórházakba, egyetemi központokban elhelyezkedni, és még rosszabb, hogy el is mennek esetleg az országból. Így pedig nincs, hogy elérj 2030-ig oda, hogy a járóbetegrendelőbe igazából elérjél egy versenyen alapuló, nagy orvos számon alapuló jobb ellátást a betegek számára.
Itt az imént elhangzott egy pár dolog, amihez pénz is kell, és erről is szól a stratégia, azt is mondhatnánk, hogy két részre lehetne bontani, az egyik, amelyikhez kellenek az anyagi források, a másik pedig, amely a hozzáállásra, a már említett szándékra alapszik. És akkor beszéljünk a piszkos anyagiakról, mire kell, és körülbelül mennyi pénz kell, mit mond a stratégia a következő 7 évre nézve.
Az Európai Unióban, ami nagyon jó hír, rendkívül fontos, hogy szánnak pénzt az egészségügyre. Az egészségügy ugye nem Európai Uniós hatáskör, hanem tagállami hatáskör, tagállami felelősség. Tehát nem húzta magához az Európai Unió a döntéseket ebbe a kérdésben, hanem azt mondta, hogy mindenki foglalkozzon a saját egészségügyével. Talán ennek az első kirívó ellenpéldája az, amikor beszerezték az összes oltóanyagot egységesen. Nem volt az egy rossz kezdeményezés, csak bizonyos objektív és szubjektív tényezők miatt megcsúszott a rendszer, és megint kiviláglott az belőle, hogy Luxemburg 10-szer annyi pénzt költ egy személyi egészségügyi ellátására, mint Románia, mert ő költhet ennyit. Romániának nincsen pénz, nálunk 700 és 1000 euró között van, maradjunk a nagy számoknál, 700 és 1000 euró között van az egy főre elköltött egészségügyi kiadás egy évben. Egészséges és beteg emberekről is beszélünk. Ugye a betegek költik el az összes 19 millióra számított összeget. Az Európai Uniónak körülbelül 4,7 milliárd eurónyi pénz van rendelkezésére, hogy Romániának az egészségügyi ellátását támogassa. 4,7 milliárd. Ez rendkívül nagy összeg. Tehát 2028-ig ennyi pénzt teljesen elkölthetnénk arra, hogy az egészségügyi ellátórendszerünket, itt főleg gondolok regionális kórházak befejezésére, különböző kórházi, tehát kórházon belüli fertőzéseknek a csökkentésére, megelőzésre, prevencióra és kiemelten fontos onkológiai betegségeknek a gyógyítására lehetne ezt fordítani. Betegbiztonságra talán ez még érdemes, elmondjuk ezt a dolgot. Emellett ugye van a helyreállítási alap, amiből még hogyha el is veszítettünk pénzt, de ott is van legalább még 1,8 milliárd euró. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy szinte 6 milliárd eurónyi összeget fogunk tudni, még az elvesztett összegeket is beleszámítva, ennyi pénzt fogunk tudni költeni a következő években az egészségügyre, plusz az ország költségvetéséből kiszorítható egészségügyi ellátási összegek, amelyek évről évre kb. 15%-kal növekednek. Egy jó menedzsmenttel nagyon-nagyon sok szép dolgot lehetne csinálni, és a betegek is elkezdenék érezni. Az egészségügyi rendszernek van egy olyan tulajdonsága, hogy körülbelül egy évig, egy és fél évig, ha jól is végzed a dolgot, a betegek nem érzik a változást, nem érzik a javulást. Annyira sok az elkeseredés, annyira sok az információ hiány, hogy a betegeknek nem ér el a hasznosulási szintjükig igazából a meghozott jó intézkedések. Én azt látom, hogy ha lenne stratégia, lenne mandátumokon átnyúló akarat, hogy ezt az egészet megvalósítsuk, akkor ezzel a dologgal a mostani helyzetben érdemes lenne és kell foglalkozni.
Van tehát pénz, de fel fogjuk tudni használni, vagy elsősorban le fogjuk tudni hívni azért, vagy annak érdekében, hogy fejlődjön az egészségügy, elkezdődjenek az építkezések, regionális kórház, onkológiás ellátás, és még lehetne sorolni?
Romániában ugye a helyreállítás alapból 49 kórházból elvekben 25-öt kellene támogatni, és a strukturális alapokból, a fejlesztési minisztériumnak a pénzeiből az elmúlt 2-3 évben RMDSZ-es kezdeményezésre számtalan kisebb megvalósítást, nagyobb megvalósítást sikerült elindítani. Remélhetőleg a mostani helyzetben lesz is pénz ezeknek a befejezésére, mert akkor 2024-ben lesz miről beszélni. Én azt gondolom, hogy nincsen más út. Tehát meg kell ezeket a kórházakat javítani, meg kell építeni ezeket a kórházakat. Egy kórház körülbelül 40 év alatt, 25 és 40 év között amortizálódik. Még egy lakás, azt mondják, hogy 100 évre lehet számítani az amortizációját egy épületnek, addig a funkcionális amortizáció egy kórháznak már 25 év alatt megtörténik. Tehát elvekben teljesen át kellene építeni azt a kórházat. Most a mi kórházaink azok mind a 70-es években épültek, vagy még korábban, és akkor pedig kapitális javítással, a régi épületeket kapitális átépítéssel, javítással lehet újra jó kórházzá alakítani. Megvannak amúgy az előnyei ezeknek a régi nagy kórházaknak, most nem mennék bele ezekbe, de itt Marosvásárhelyen láttuk, a Covid járvány alatt láttuk ezeknek az épületeknek, pavilionális jellegű nagy épületeknek az előnyeit. Én azt látom, hogy a kardiovaszkuláris kórház Marosvásárhelyen, ugye az intézet, mint egy nagy regionális kórház, az égettek kórháza nagy regionális kórházként kb. 70-80 millió eurós befektetésként meg kell valósuljon. Jó látni az, hogy Csíkszeredába, Hargita megyében az RMDS kezdeményezésre igazából szinte minden évben költségvetésbe teszik be Kelemen Hunorék a pénzösszegeket, és így az egész úgy miniszter nem tudja levágni a Hargita megyei szilágysági részben szotmári finanszírozásokat. Tehát az ország költségvetéséből fejlesztjük a kórházakat. Jó látni az, hogy Háromszéken, Sepsiszentgyörgyön szinte 15 éve arról szól a napi, havi tevékenység, hogy mikor valamit mit építenek, újítanak fel azokból a régi, ugyancsak pavilionális jellegű kórházokból, vagy a 70-es években épült, földrengés által meggyengített épületüket hogyan erősítik meg. Én azt látom, hogy a decentralizáció, amit 11-ben mi végevittünk végbe, kórházaknak az önkormányzatokhoz való odaadása, ez egy nagyon jó lépés volt. És felelősség teljesebbé tette az önkormányzatainkat az egészségügyi problémák irányába. Nem csak az aszfalt fontos, hanem a kórházi építkezés is fontos lett, tudjuk elmondani. És én azzal folytatnám, hogy akkor lesz sikeres ez a stratégia, hogyha sikerül elérjük azt, hogy az egészségügyi problémákra ezek a politikusok egyre jobban odafigyelnek, megkérdezik a szakemberek véleményét, az RMDSZ-es csapatokba beépülnek orvosok és közegészségügyel foglalkozó személyek, asszisztensek, nővérek, ápoló személyzet is, és nem csak építkezésekkel, hanem megelőzéssel, prevencióval, oktatással, neveléssel, különböző jó projekteknek a felvállalásával, egészségmegőrző, egészségjavító projekteknek, aktív életet támogató egészségmegőrző programoknak az elindításával és finanszírozásával ráhangolódunk igazából ezekre a fontos stratégiai kérdésekre. Azért van ennek jelentősége, mert például cukorbetegség megjelenésénél, magas vérnyomás megjelenésénél, onkológiai megbetegedéseknek a megjelenésénél, tehát a daganatos megbetegedéseknél mind-mind szerepe van az étkezésnek, szerepe van a mozgásnak, mozgáshiánynak ugye, nagy szerepe van az alkoholnak, a dohányzásnak, és ezeket a dolgokat a drogfogyasztás rendkívül fontos kérdés, és az egészségügyi miniszter ahelyett, hogy azt mondaná, hogy be kell vezetni a szúrópróbaszerű drogteszteket az iskolába, ahelyett azt mondja, hogy nem fogjuk a prevenciós, megelőző intézkedéseket az iskolába foganatosítani, mert mit mondanak a szülők? A szülők örvendenének, hogyha 5-10 gyereket minden nap leellenőriznének, hogy nem véletlenül használt olyan szereket, amiről a szülő nem is tud, és nem kell ezt világá kürtölni, de a szülőt kell értesíteni róla, hogy tudja megbeszélni a gyerekével, hogy mi is történt, és hogyha szükségét látja, akkor tudjon szakember segítségét kérni a további dolgoknak a megbeszélésére, a gyereknek a felügyeletére. Eltértem ugye a témától, de elviekben ezek azok a fontos dolgok, ami egy egészségügyi szakpolitikust érintik, érdekelik.
Hosszan beszélgethetnénk arról, hogy mi lenne a szülők álláspontja, hogyha megtudnák, hogy a gyermekük valamilyen tudatmódosító kábítószert fogyasztott, de ne menjünk bele ebbe a kérdéskörbe, beszélgessünk inkább arról, hogy az országos egészségügyi stratégia mit vár el konkrétan, akár példákkal az orvosoktól, az egészségügyi személyzettől, mi az a szándék, elmozdulás, amit az alkalmazottak, az egészségügyben dolgozók kell megtegyenek annak érdekében, hogy fejlődjön a rendszer.
Nagyon jó a kérdés, szinte semmi nincs leírva ezzel kapcsolatosan. Tehát én fontosnak tartom, hogy itt egy ilyen rádiós beszélgetésnél elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy 2022. januárjában másodszor hívtam be azt az illetőt, aki felelt ennek a stratégiának a kialakításáért. Ez nem a minisztériumban dolgozó ember volt, volt tanácsadója egy valamikori államtitkárnak, szociáldemokrata államtitkárnak, és most cégszerűen csinálták meg ezt a stratégiát. És igazából a 21 novemberében való beszélgetésünkre hivatkozva azt kértem tőle, hogy most már tényleg adja ide nekem ezt a vázlatot, hogy lássam, hogy mi is van benne. És döbbenettel láttam, hogy mindössze címek vannak alcímek vannak, ilyen 9.1, 9.2, 9.3, és ha megnézted azokat az alcímeket, azokba bárki bármit belegondolhatott. Én, aki esetleg ismertem jobban a rendszert, én körülbelül tudtam, hogy mire gondol. De nem volt részletezve ez. Nem volt indikátorokkal megspékelve. És el is mondtam, hogy hát én ezt egy kicsit szellősnek tartom. Nem látom benne a képzési modulokat. Nem látom benne ezeknek az ütemtervét. Nem látom a egészségügyi személyzettől elvárt, például a hálópénzzel kapcsolatos stratégiáját az országnak. Nincs benne az, hogy egyáltalán milyen stratégiánk van a magán és az állami szféra közötti problémákkal, a betegek küldözgetésével az egyik helyről a másik helyre. És ezek sajnos a mostani 50 oldalas stratégiába se kerültek be, egyáltalán nem lehet erre a dologra alapozni. Pontosan ezért összefoglalóként én azt tudom mondani, hogy a stratégiával kapcsolatosan szkeptikus vagyok, hogy ez az egészségügyi miniszter, hogyha még itt legalább egy évig van, lépésről lépésre, de érvénybe tudja léptetni legalább ez alatt az egy év alatt, ami még hátra van, azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2025-től majd egy új egészségügyi miniszter remélhetőleg megpróbálja 2030-ig megvalósítani. Az abba amúgy néhány esetben, ahogy az előbb is mondtam, jó célkitűzéseket.
Ahogy belegörgettem ebbe a stratégiába, volt még egy rész, amit én nem találtam meg benne, de hát ha csak én nem találtam meg benne, és amúgy benne van, hogy hogyan lehet itthon tartani a fiatal, a frissen végzett orvosokat, hiszen azt látjuk, hogy Románia egyre nagyobb orvoshiánnyal küzd.
Ez az észrevétel is teljesen jó. Például a családorvosokkal kapcsolatosan azt mondja, hogy szeretné, hogyha 22%-kal csökkenne azoknak a településeknek a száma, ahol nincsen családorvos, nincsen házi orvos. Igazából a családorvosokat és a házi orvosokat azt mondja, hogy megfosztaná, most ezt én jó értelmében mondom, csak egy negatív szót használok, megfosztaná a kapuőr szereptől, hogy ne ők legyenek a kapuőr szerepben, hanem ők legyenek igazából a betegnek az irányítói. Ezzel mint elv egyet is értek. Csak úgy, ahogy ön is mondja, ahogy te is mondod, igazából hiányzik belőle az, hogy jó, de hogyan éred ezt a dolgot el. Például azt mondja, hogy kötelezően legyen még egy asszisztens nője a családorvosnak. Ezzel is messze menően egyetértek, de olyan körülmények között, hogy egy családorvosnak ma az átlag jövedelme egy kabinetbe, körülbelül 11 ezer családorvosi rendelőről beszélünk Romániában. Romániai szinten az átlag jövedelme az körülbelül biztosító pénztártól legjobb esetben is 30 ezer lej, amiből a saját fizetését bruttó kell kifizesse. Tehát különböző járulékokkal, illetékekkel, a nyugdíját, ki kell fizesse a mostani asszisztensnőjének a fizetését, ki kell fizesse a rendelőnek a fenntartási költségeit. Én nem látom, hogy hogyan tud ez a családorvos egy új asszisztensnőt felvenni, és pont ez az, amire nem tér ki pénzügyi szempontból, hogy ezt országos alapból esetleg a családorvos forrásainak, pénzügyi forrásainak a megspékelésével, a megtoldásával tudná megvalósítani. Magyarul illuzórikus ez a tétel is, és hiányzik belőle pontosan az a betegirányítási rendszer, ami miatt ma a családorvosok a legjobban hátrányban vannak, hogy az járóbeteg rendelőkbe, az egyénre, tehát orvosokról beszél, különböző orvosokra fenntartott várakozási listával nincs egy egységes, átlátható küldési lehetősége a családorvosnak a különböző járóbeteg rendelők irányába. A családorvos azt kell mondja a betegnek, kénytelen keletlen, hogy itt van a küldőpapír, el kell menni egy urológushoz. Nem tudja megmondani, hogy melyik urológushoz, nem tudja esetleg be is programálni azt a beteget, hogy Piroska néni, el kell menni pontosan egy hét múlva, kedden, most 10 óra van, nem 10-kor, hanem 12-kor, várják önt az új kórháznak a második emeletén, a 79-es szobába, éppen mondtam egy számot, urológiai szakrendelésre, és megmondja az orvosnak a nevét. Ha ezt a családorvos nem tudja ma megtenni, akkor hogy tudja ezt megtenni a beteg? A betegnek a kezét elengedték, és ez az, amire a stratégia nem tér ki. Ez az, amit mi fájlalunk, hiszen én sokszor végig hallgattam azt, amikor idős professzor, orvos professzor volt tanárom, bejött a rendelőbe, és azt mondta, amit megkonzultáltam, hogy Levente, nem gondoltam volna, hogy 6-7 évvel a nyugdíjazásom után a kórházba már senki nem emlékszik rám, és pont ugyanúgy várakoztatnak, mint más beteget, és most látom, hogy milyen rossz a rendszerünk. Addig, amíg bent voltam, és addig nem éreztük ezt a történetet. Nekünk egy olyan rendszert kell kialakítsunk se betegeink számára, amelyikbe független attól, hogy ki voltál, ki vagy, ugyanazok a szabályok érvényesek. Ugyanolyan gyorsan eljutsz egy komputertomográfiára, ugyanolyan gyorsan eljutsz egy mágneses rezonanciára, egy funkcióra, diagnosztizálásra, onkológiai megbetegedésed esetén ugyanolyan könnyen eljutsz, mint hogyha orvos lennél, aktív orvos. Én ma hamarabb meg tudom oldani ezt az egészségügyi ellátórendszerbe, mint egy nem orvos kollégám, barátom. És ezért igazságtalan ez a rendszer. Ezért kell változtassunk ezen a rendszeren.
Dr. Vas Leventével, urológus főorvossal, az Egészségügyi Minisztérium volt államtitkárával beszélgettünk az országos egészségügyi stratégia kapcsán, és itt elhangzott az, hogy hát ez több sebből is vérzik, sok kiigazításra szorul, viszont azt is szokták mondani, hogy a puding próbája az evés képletesen fogalmazva menet közben 2030-ig, ugye 2023 és 2030 között érvényes ez a stratégia. Lehet javítani, lehet finomhangolni, át lehet írni, be lehet illeszteni részeket?
Igen, most hogyha megszámolom, hogy az elmúlt egy és fél hétbe ugye a kormányhatározat elfogadása, a monitorban megjelenő, a közlönyben való megjelenés, és az azótától eltelt idő alatt legalább 5-6 interjú kérdésre voltam fölkérve. Igazából örvendhetnék, hogy ez a stratégia szakpolitikusként ennyire hibás, mert lesz mind dolgozni. Jó emberekre szükség van, hogy ezt kijavítsuk. Hogyha erre van igény, ugye, és ezt a lakosság kell megmondja, hogy van-e igény erre, hogy ezen javítsunk. Én bizakodó vagyok, annak ellenére, hogy hibás a stratégia, és amúgy is optimista alkat vagyok. Régi diákvezérségemből Anna mindig azt mondta, hogy Péterfi Anna fogorvos doktorné, aki akkor fiatal diákszövetséges aktivistánk volt, azt mondta, hogy Vas Leventének mindig a hurrá optimizmusa viszi előre a diákszövetséget. Kedvesen emlékezem erre a történetre. Ma is azt hiszem, hogy az a feladatunk, hogy változtassunk, hogy javítsuk ezt a stratégiát, hogy az ágyszám stratégiát a miniszternek elmondjuk, hogy nem lehet ezt 119 ezeren tartani 2025-ben is. Pontosabban lehet, csak a biztosító pénztár nem így fog szerződni, és kiderül majd, ha jól megnéznénk, hogy elviekben már most kevesebb ágyat szerződik a biztosító pénztár, mert nincs elég pénze. Ha pedig nem adsz minisztériumként eszközt a kezébe, hogy ne kelljen kifizessen olyan kórházaknak, ahol nincsen elég befekvő beteg pénzeket, akkor nem marad pénze a kifizetések miatt, nem marad pénze a családorvosok fizetéseinek a finanszírozására. Ugye szeptemberben egy eléggé közhírnek örvendő hír volt, hogy nem kapnak a családorvosok finanszírozást, hogy nincsen az onkológiai programra, különböző nemzeti programokra, egészségügyi programokra nincsen pénz. Tehát számunkra kihívás ez, lehet javítani rajta, kell javítani rajta, és képesek is leszünk erre, hogyha a megfelelő időben oda kerülünk, hogy vagy konstruktív ellenzékként, vagy akár asztalcsapkodással, úgymond, de elmondjuk a véleményünket, vagy éppen adott esetben beállva a szekér elé húzzuk ennek a stratégiának a szekerét. kötelezően kell ezt tennünk, mert az Európai Unióban amennyi pénz van, az előbb is elmondottak alapján, azt ma kár is vétek lenne a romániai betegek számára elveszíteni.
Beszéltünk a politikumról, beszéltünk az orvosokról, viszont van a kettő között egy érdekes csoport, aki a legfontosabb ebben a kérdésben, ők a páciensek. Nekik is lehet ilyen optimista hozzáállásuk, vagy azért az ő szempontjukból kicsit feketébb ez a kép, ami a stratégiát illeti?
Mondok egy olyan példát, amiért én borúsan nézek a stratégiára, és ami ezt a hangulatot keltette bennem betegként, leendő betegként, ugye öregedő betegként. Az, hogy azt mondja, hogy a kórházban az orvosok délután pénzért rendelhetnek ugyanabba a járóbeteg rendelőbe, ahol elviekben nekük közkórház révén biztosítottakat ingyen kellene megnézzenek. Ez egy teljes összekeverése annak, amiről eddig beszéltünk, a szolidaritás elvű egészségügyi biztosító pénztár által fizetett, kötelező biztosító pénztár által fizetett egészségügyi ellátásról. Akkor, amikor járóbeteg rendelőbe egy 15-20 fős klinikán rezidenseket is ideveszek, csak egyetlen egy járóbeteg rendelős 7 órát tudnak biztosítani a betegek számára, hogy ingyen konzultációhoz jussanak, akkor hogyan gondolkodhatsz olyan stratégiából, hogy délután a kórháznak a rendelőjébe, fizetés ellenébe vigyél be betegeket? Azon kellene gondolkodni, hogy hogyan növeld meg az orvosok számára azt a kötelezettséget, hogy délelőtt délután akár 2x8 órás váltásban, ugye, legalább 50-60 beteget naponta megnézzenek, és itt még nem is, ide még nem is venném az szálkiszedéseket, vagy a műtét után visszahívott betegeket, azokat egy más kategóriába tenném, és azt a kezelő orvos elvekben egy másik rendelőbe, mellette lévő rendelőbe kellene megnézze. Összekeveredik a fejében a miniszternek és a csapatának, aki ezt a stratégiát elindította, az, hogy miért van a szolidaritás elvű egészségügyi rendszer. Amikor erre gondolok, akkor borús vagyok egy picit. Azért vagyok borús, mert része voltam egy olyan beszélgetésnek 2012-ben, akkor miniszteri tanácsos voltam, ahol ugyanezt a dolgot még valaki nagyon nyomatékosan elmondta, hogy ilyen irányba kellene eltolni ezt a rendszert. És számomra ez akkor is felfoghatatlan volt, és egészségpolitikai, szakmapolitikai ismérvekkel és érvekkel meg tudom, annélkül most nagyon részleteibe belemennék, meg tudom magyarázni, hogy ez miért hibás álláspont ez a kérdés. És hogy ez nem a legszegényebb, a legelesettebb betegeknek a megoldás, az egészség megőrzését és az egészségügyi problémáinak a megoldását fogja jelenteni, hanem az amúgy is kedvezményezettebb, amúgy is könnyen információkhoz jutó embereknek a problémáját fogja megoldani egy picit olcsóbban, de nem ingyen. Pedig a biztosítás elvű egészségügyi rendszernek pont az lenne a lényege, hogy a kórházba, ha oda mész, akkor ott ingyenes szolgáltatást kapsz, kedvességet, és az orvosok fizetését pedig a biztosító pénztár fizeti, és gondoskodik arról, hogy motivált legyen az az orvos közalkalmazottként a fizetéséért megfelelő munkamennyiséget elvégezze.
Ez az országos egészségügyi stratégia, tehát térjünk rá az oltás stratégiára. Alexandru Rafira, egészségügyi miniszter ismételten elmondta, hogy 2030-ig biztosan nem lesznek kötelező oltások Romániában, majd gyorsan azt is hozzátette, hogy az orvosoknak a kötelessége a korrekt tájékoztatás, az informálás annak érdekében, hogy ne üssék fel az országban ismét olyan betegségek a fejüket, mint például a gyermekbénulás. Mit hozhat el az oltás stratégia egy olyan országban, ahol amúgy sem túl nagy az oltakozási kedv, ezt láthattuk a koronavírus járvány idején, illetve a lakosság egy része sokkal inkább az összeesküvés elméletekbe fekteti a bizalmát. Sajnálatos módon, hadd mondjam el.
Ebben a stratégiában az van benne, ugye a miniszter megint duplán beszél, az van benne a stratégiában, hogy minimum 90%-os oltási kötelezettség, oltási lefedés lesz átoltottsági arány, akárhogy mondhatjuk ennek a dolognak, az összes kötelező oltás esetében. Tehát kötelező oltásról beszél a stratégia, és azt mondja, hogy 90%-os átoltottság lesz. Erre jön a miniszter, és azt mondja, hogy nem kötelező az oltás, és az orvosoknak a felelőssége, nem kérem szépen. A miniszternek a felelőssége legeslegelső sorban, hogy olyan kommunikációt végezzen, ahol nem hagy kételkedni valót az emberekbe, az orvosokba, és mondja nagyon világosan, határozottan, hogy ez az ország álláspontja. Ez a szakma álláspontja, hogy az oltásokat meg kell kapni. A gyermekbénulást, a szamárköhögést, a kanyarót, és így tovább. Minden oltást meg kell találni, meg kell kapni, ami kötelező, pont azért, hogy az egészséget megvédjük. És egyetlen egy mondat, amivel engedhet, és amivel engedhetünk, az pontosan az, hogy tekintettel arra, hogy a világszervezet, az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy 95%-os átoltottságnál teljes biztonságban van egy közösség. Mondjuk azt mi, hogy 90%-nál, ugye? Azt jelenti, hogy van 10%, amivel sáfárkodhatunk a jó, a szó jó értelmében. Tehát azoknak, akiket nem tudunk meggyőzni, akiket nem tudunk ismérvekkel meggyőzni, hogy érdemes beoltatni a gyereket, érdemes beoltatni egy idősödő szív, tüdőbetegséggel, cukorbetegséggel, daganatos megbetegedéssel, társbetegségként rendelkező időst beoltással, akkor azokat elengedjük. Monitorizáljuk őket, sokkal nagyobb figyelemmel kísérjük az egészségi állapotukat, többször behívjuk őket, megvizsgáljuk, megnézzük, hogyha ne talán holnap fertőződne, akkor nem-e még súlyosabb lenne a helyzet. Magyarul kivételesen jobban figyelnénk ezekre a betegekre, ezekre a gyerekekre, ha az óvodába egy kanyarójárvány üti fel a fejét, az oltatlan gyerekeket azonnal hazaparancsoljuk, ugye? És azt mondjuk, hogy akkor te nem jöhetsz be az alatt, az egy hét alatt, az alatt, a két hét alatt az óvodába, és ez lenne a helyes stratégia, és ez a helyes stratégia. Az lenne a helyes stratégia, hogyha az egészségügyi miniszter elmondaná, hogy nem azért nem mondja ma a COVID-19 ellen védő, megbetegedés ellen védő oltást, mert azt nem kellene megkapni, vagy nem lenne jó megkapni, hanem azért nem mondja, mert populista módon azt a miniszteri szerepet játszodja, hogy hát ez azért az orvosok felelősek, nem az egészségügyi miniszter. Hát az egészségügyi miniszter epidemiológus, kérem szépen, mikrobiológus, laborórvos az egészségügyi miniszter, hát pont az ő szakmája az, és ő ezt tanítja az egyetemen a gyerekeknek Bukarestben, hogy ezt kell mondani a diákoknak. Hát nem mondhatja egészségügyi miniszterként, hogy ez nem az ő dolga, mert az emberekben mit vált ki? Még azokba is, akik beoltatták magukat, pont azért, mert nem hallják a rádióba, a tévébe, az egészségügyi miniszter szájából, hogy továbbra is fenntartjuk azt, hogy be kell oltani a gyerekeket, azt hiszik, hogy azoknak van igaza, akik konspiratív elméleteket gyártottak a COVID ideje alatt, mert ugye nekünk lett igazuk, hogy egyik percről a másikra megszűnt a nyomás. Még én is orvosként furcsálom azt, hogy ilyen csend van, hogy egyáltalán nem kapunk információkat, hogy mintha egyik percről a másikra megszűnt volna ez a probléma. És akkor utána jártam. És azt látom, hogy a mi saját székelyföldi kórházainkban is biza halnak meg betegek SARS-CoV-2 fertőzésben, biza most is vannak olyan közösségeink, ahol sajnos a gyermekkori megbetegedésekre, fertőzős megbetegedésekre az oltások nem a megfelelő százalékban vannak beadva, és ez már olyan kockázatot jelent ezek a százalékok, hogy észre se vesszük, hogy egy gyermek, aki átesik egy ilyen megbetegedésen oltás nélkül, meggyógyul, de lehet, hogy az élete 5-10 évvel, 15 évvel fog rövidülni a most megszerzett különböző szív, idegrendszeri, meg egyéb fertőzések, egyéb társbetegségek miatt, amik pont azért jelentek meg, mert nem volt beoltva az illető.
Összegezzünk. Mit nyerhet akkor Románia az országos egészségügyi stratégiából, illetve az oltás stratégiából? Gondolok itt mind az orvosokra, mint pedig a páciensekre. Beszélhetünk-e vajon 7 év múlva a szemmel látható fejlődésről?
Hurrá optimista vagyok. Hiszek benne, hogyha beszélünk ezekről a dolgokról, Szilárd, és az embereket észérvekkel próbáljuk meggyőzni, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy lesz 5%, aki nem akarja beoltatni magát, és azokra figyelünk. Ha folyamatosan azt mondjuk, hogy szükség van Marosvásárhelyen egy nagy égettek kórházára, egy 20.000 négyzetméteres kórházról beszélünk, amiért rengeteget dolgoztunk, és hogy ez muszáj meglegyen, mert csak az én vezetői pozícióban eltöltött éveim alatt Gyergyóban volt 3-4 olyan tüzeset, ahonnan a betegeket ide kellett hozni Marosvásárhelyre, innen pedig katonai repülőgépekkel el kellett vinni és helikopterekkel Bukarestbe. Isten őriz, itt van az Azómúr és mellettünk, ugye? Tehát erre a kórházra szükség van. Erre a kórházra nem csak Marosvásárhelynek, hanem az egész régiónak szüksége van. Ezeket a dolgokat akkor tudjuk megvalósítani, hogy ha hiszünk abba, amit teszünk, és odaállunk mindannyian. Ott van az onkológiai megbetegedések. Hibás a miniszter abba, hogy nem hozza be például ebbe az egészségügyi stratégiába sokkal nyomatékosabban az onkológiai daganatos megbetegedések visszaszorítását célzó stratégiának, ugye annyiszor beszéltünk erről az elmúlt hónapokban az indikátorait. Ha 2000-es évek elején 5 éves túlélésről beszéltünk egy onkológiai megbetegedésnél, ma az Európai Unió 2035-re azért ad pénzt, és ezt tűzte ki célul, hogy 50-70% a betegeknek, akiket frissen diagnosztizálunk, azok meggyógyuljanak. És mondok egy példát. És kössük össze a dolgokat. Ha a humán papilloma vírus elleni oltást, oltóanyagot minden tinédzser lány megkapja, és még esetleg egy-két fiút is beoltunk, akkor az Ausztráliában 2005-ös évtől megtapasztalt, tehát szűk 20 év alatt megtapasztalt helyzethez juthat el Románia, hogy megszűnik a méhnyakrákban meghaló fiatal 30-40 éves nők nek a száma lecsökken nullára igazából. Tehát nem hal meg senki. És hogy lássuk, hogy mekkora számokról beszélünk, ma Romániában évente 1700 nő hal meg. 30-40 éves nő méhnyakrákba. 1700. És ezt a betegséget a humán papillomavírus elleni oltás teljesen ki tudja írtani a 19 milliós romániai lakosságból. 1700 nő per év életen megmenthető azzal, hogy beoltjuk a gyerekeinket és megmentjük ezáltal a gyerekeinket, és még nem beszélek arról, hogy a humán papillomavírus elleni oltás az igazából nem csak a méhnyakrákot állítja meg, hanem a jó indulatú, de kellemetlen nemi szerveken megjelenő férfiaknál is és nőknél szemölcsöket, jó indulatú megnagyobbodásokat, kinövéseket is megszünteti, aminek a hátam mögött ugyancsak humán papilloma vírus áll. Ezek azok az információk, és ezek azok a tények, amiért igazából energiával telik fel az ember, amikor ilyen beszélgetéseken vesz részt, és azt mondja, hogy hasznos volt, reméli, hasznos volt azok számára, akik hallgat.
Legyünk akkor optimisták, vagy hurrá optimisták. Doktor úr, köszönjük, hogy a ma esti medicina a vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Vas Levente, urológus főorvossal, az Egészségügyi Minisztérium volt államtitkárával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Este 10 órakor Farkas István kollégámmal visszatérünk az esti tagozatban. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!